Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szóval 3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajna nem maradhat bizonytalanságban a jövő évi pénzügyi forrásait illetően, mert ez komoly kockázatot jelentene az ország számára, mondta Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök a brüsszeli uniós csúcson tartott sajtótájékoztatóján. Az államfő hozzátette, a partnerekkel folytatott tárgyalásokon világossá vált, a vezetők többséget támogatja, hogy a zárolt orosz vagyomból finanszírozzák Ukrajna számára a jóvátételt, míg egyes országok más pénzügyi eszközöket részesítenének előnyben. Zelenszky szerint egy kérdésben egység van, Ukrajnát nem lehet bizonytalanságban hagyni a következő év pénzügyi lehetőségeit illetően. Ez nagy kockázat volna, fogalmazott hozzátéve, hogy Ukrajna költségvetési hiánya elérheti a 45-50 milliárd dollárt, sőt, akár ennél is nagyobb lehet, mert egyelőre nem látható előre a jövő évi események alakulása. Magyarország pozíciója sziklaszilárd, nem járulunk hozzá sem az orosz vagyon felhasználásához, sem olyan közös hitelfelvételhez, amely akár most, akár a jövőben pénzügyi terhet jelentene Magyarország számára, jelentette ki Brüsszelben a miniszterelnök politikai igazgatója. Az uniós csúcs találkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva Orbán Balázs hangsúlyozta, Magyarország nem támogat semmilyen pénzügyi segítségnyújtási eszközrendszert Ukrajna számára, mert az valójában egy olyan háborúnak a további finanszírozását jelenteni, amelyet legjobb lenne azonnal leállítani és helyette békét kötni. A befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna céljainak finanszírozására nyílt hadüzenettel érne fel, hívta fel a figyelmet. Egy állam pénzeszközeinek a befagyasztására és felhasználására még a második világháborúban sem került sor, tehát ez egy elképesztően veszélyes javaslat, mondta hozzátéve, az amerikaiak és a kínaiak is jelezték, hogy ezzel nem értenek egyet, az oroszok pedig közölték, hogy egy ilyen intézkedést válaszlépések követhetnek. A korábbi évektől eltérően idén szilveszterkor tilos tűzijátékot, pirotechnikai terméket használni Budapest túlnyomó részén, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság a police.hu oldalon. Tájékoztatásuk szerint a fővárosi közgyűlés idén szigorította a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök felhasználását Budapest közterületein. Tilos második és harmadik pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket felhasználni Budapest egész területén december 31-én 20 óra előtt, valamint január 1-én 2 óra után, védett övezetben december 31-én és január 1-én egész nap, fokozottan védett övezetben pedig egész évben. A budapesti közterületek besorolását a főváros közleménye tartalmazza, tették hozzá. A közlemény szerint a rendelet megsértése 200 ezer és 1 millió 200 ezer forint közötti közigazgatási bírságot vonhat maga után. A paksi atomerőmű beruházást felgyorsították, a munkálatokat tervezetnél gyorsabban haladnak, miután minden szükséges hatósági engedély megvan, és nincsenek érvényben sem európai, sem amerikai szankciók, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva a paksi bővítés kapcsán kifejtette, már most olyan munkákat csinálunk, amelyeket csak a jövő évre irányoztunk elő, és ez betonbiztossá teszi azt, hogy az első beton a február elején lent lesz a földben, és onnantól kezdve ez már a nemzetközi jog szerint is egy építés alatt álló atomerőműnek fog minősülni, tette hozzá. Életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek csütörtökön első fokon egy francia anesteziológust, aki kórházi műtétek során megmérkezett 30 beteget, akik közül 12 meghalt. A 15 hétig óriási média figyelem mellett tartott per végén a svájci határ közelében található Dabs megye esküdtszékének elnöke elrendelte az orvos azonnali bebörtönzését. Az 53 éves Frederic Piquier, akinek ügyvédei jelezték, hogy fellebbeznek az ítéletet, ellen soha nem volt őrizetben a 2017-ben indult nyomozás kezdete óta. Az ügyészség, amely a vádbeszédben a történelem egyik legnagyobb bűnözőjének nevezte az aneszteziológust, kiemelte, hogy az orvostudományt gyilkossághoz használta. Végül a várható időjárásról. Pénteken elsősorban ismét délen van esély napos időszakokra, hazánk nagy részén borongós, ködös, szürke idő várható, néha gyenge első szitálás, ködszitálás, átmenetileg ónos szitálás továbbra is kialakulhat. A szél nem lesz jelentős. Napközben 3-13 fokig érkezik. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa a jogtanácsosokhoz. Mindig a személyek méltóságát és a munkahelyi biztonságot tartsák szem előtt. A Szent Atya elítélte az antiszemitizmust az izraeli elnökkel folytatott telefonbeszélgetésben. Leó pápa megköszönte a szerzetes nőknek, hogy tanúságot tesznek az evangéliumról a misszió határvidékein. Világnyelv. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent 4. vasárnapjára. Leó pápa a jogtanácsosokhoz. Mindig a személyek méltóságát és a munkahelyi biztonságot tartsák szem előtt. 14. Leó pápa csütörtökön fogadta az olasz jogtanácsosi kamara tagjait a szervezet fennállásának 60. évfordulója alkalmából. Minden vállalat őrizze meg humánus és testvéri jellegét, figyeljen oda a dolgozók igényeire, és ebben a jogtanácsosok fontos szerepet játszanak, hiszen közvetítenek a vezetőség és a munkavállalók között. A munkahelyek legyenek biztonságosak, hogy elkerüljük a halálos baleseteket, figyelmeztetett a pápa. Felelősségteljes, szakértelmet és igazságérzetet követelő a jogtanácsosok hivatása, akiknek három fő szempontra hívta fel a figyelmét a Szent Atya az audiencián.
La tutela della dignità della persona.
A személy méltóságának védelme, a közvetítés, valamint a biztonság előmozdítása. A személy méltóságának védelmével kapcsolatban úgymond megörökölte Ferenc pápától a kifejezést. A munka által növekszik személyünk, kivirágzik emberségünk, a fiatalok felnőtté válnak. Mindez arra emlékeztet minket, hogy egyetlen munkafolyamatnak sem a tőkét, a piaci törvényeket, sem pedig a hasznot kell a középpontba állítania, hanem a személyt, a családot és annak javát, mert ehhez képest a többi csak funkcionális szerepet tölt be. Ezt a központiságot hangsúlyozza állandóan az egyház társadalmi tanítása is. Minden vállalati tervben szerepeljen a dolgozók méltóságának elismerése, az, hogy konkrét válaszokat kapjanak igényeikre. Leó pápa példákat sorolt fel.
Penso ad esempio alla necessità di venire incontro ai bisogni delle giovani famiglie.
Oda kell figyelni a fiatal családok igényeire, a kisgyermekes szülőkre, mint ahogy segíteni kell azokat is, akik bár dolgoznak, idős vagy beteg családtagjukról kell, hogy gondoskodjanak. ezeket a szükségleteket egyetlen valóban civilizált társadalom sem hagyhatja figyelmen kívül. Ma a technológia és a mesterséges intelligencia egyre jobban beleszól tevékenységünkbe, ezért sürgetően fontos dolgozni azon, hogy a vállalatok elsősorban emberi és testvéri közösségeikről legyenek ismertek. A második szempont, amire Leó pápa ráirányította a jogtanácsosok figyelmét, az a mediáció, a közvetítés. A vállalaton belül ők kötik össze a vezetőket és az alkalmazottakat, ezáltal megkönnyítik a kapcsolatokat, amelyek a vállalat jó működéséhez és az ott dolgozók jólétéhez szükségesek. Jogtanácsosként kezelik a jogi és adminisztrációs kérdéseket, melyek alapvetőek a dolgozók és hozzátartozóik élete számára. Szerződéseket intéznek, a dolgozók felvételét, járulékait és sok más ügyet. Ebben a szerepükben két kísértésnek vannak kitéve. Egyrészt a kapcsolatok túlzott bürokratizálása, másrészt a valóságtól való eltávolodás és elszakadás. Mindkettő káros, mert hosszú távon élhetetlenné teszi a vállalatot, megfosztva valódi hivatásától, a szolidáris együtthatástól.
Vi esorto a tenere sempre ben aperti gli occhi sulle persone che avete davanti, specialmente su chi è in difficoltà.
14. Leó pápa ezért arra kérte a jogtanácsosokat, hogy az emberi kapcsolatok kezelésében mindig az előttük álló személyre figyeljenek, főleg, ha nehéz helyzetben van, és nincs annyi lehetősége megfogalmazni szükségleteit, érvényesíteni érdekeit. Ezzel az igazságosságról és a szeretetről tesznek tanúbizonyságot. Az utolsó téma, amit a pápa érintett beszédében, a biztonság előmozdítása volt. A jogtanácsosok foglalkoznak a baleset megelőzéssel, a dolgozók oktatása és továbbképzése révén. Ezzel magát az életet szolgálják. Sajnos ma is túl sok baleset és haláleset történik a munkahelyeken. Az élethelyei így gyakran a halál és a pusztulás helyeivé válnak, állapította meg a Szentatya, majd Ferenc pápát idézve emlékeztetett. A munkahelyi biztonság olyan, mint a levegő, amit belélegzünk. Csak akkor vesszük észre, mennyire fontos, ha tragikus módon hiányzik, és akkor már mindig túl késő. Jobb megelőzni, mint orvosolni. Erre szolgálnak az értékes képzések, melyeket a jogtanácsosok nyújtanak. A pápa végül a boldogságos Szűz Mária és Szent József a dolgozók védőszentje közbenjárására bízta az olasz jogtanácsosi kamara tagjait, apostoli áldását adva rájuk.
Leó pápa elítélte az antiszemitizmust az izraeli elnökkel folytatott telefonbeszélgetésében. 14. Leó pápa telefonhívást kapott Iszák hercogtól, Izrael elnökétől a Sydneyben történt terrortámadást követően, és ismét megerősítette, hogy a katolikus egyház elítéli az antiszemitizmus minden formáját. Szerdán, december 17-én 14. Leó pápa telefonhívást kapott Iszák hercogtól, az izraeli államfőtől, abban az időszakban, amikor a keresztények a karácsonyra, a zsidók pedig a Hanuka ünnepére készülnek. A Szentszék sajtóirodája szerint a beszélgetésre a Sydneyben, Ausztráliában a zsidó közösség ellen a napokban elkövetett terrortámadás fényében került sor. Leó pápa ismét megerősítette, hogy a katolikus egyház határozottan elítéli az antiszemitizmus minden formáját, amely világszerte továbbra is félelmet kelt a zsidó közösségekben és az egész társadalomban. A pápa megismételte felhívását a régióban zajló különféle békefolyamatokban való kitartásra, és hangsúlyozta a humanitárius segítségnyújtás területén tett erőfeszítések fokozásának és folytatásának sürgősségét a gázai helyzet tükrében, ahol a háborút követően most az éhezés, a hideg és a rossz idő szedi halálos áldozatait. A WHO és több helyi ügynökség jelentései szerint vészhelyzet van a gázai övezetben, számos halálesettel és tucatnyi sérülttel, akik rendkívül nehezen jutnak ellátáshoz a helyi kórházakban, amelyek közül sok túl zsúfolt. December 14-én vasárnap két férfi támadt a zsidó Hanuka megünneplésére a Bondi Beach-en tartott rendezvény résztvevőire. 15 embert megöltek, és további 25-öt megsebesítettek. Hétfőn Leo pápa imádkozott a terrortámadás áldozataiért, amikor találkozott a Vatikán karácsonyfáját és Betlehemét adományozó csoportokkal. Elég az antiszemita erőszak minden formájából, mondta Leo pápa. Ki kell írtanunk a gyűlöletet a szívünkből. A pápa egy táviratban is részvétét fejezte ki, és kérte a béke és az erő isteni áldását minden Ausztrálra. Ez a második közvetlen kapcsolatfelvétel Leo pápa és Iszák hercog között, a 2025. szeptember 4-i vatikáni apostoli palotában tartott audienciát követően. Ezt a zárt körű megbeszélést az államtitkárságon tartott találkozó követte, amelyen a közel-keleti politikai és társadalmi helyzetet vitatták meg, különös figyelmet fordítva a tragikus gázai helyzetre, valamint utalva arra, ami Cisziordániában történik, és Jeruzsálem városának fontos kérdésére. A pápa megköszönte a szerzetes nőknek, hogy tanúságot tesznek az evangéliumról a misszió határvidékein. Emlékeztetve Szent VI. Pál látomására, aki a II. Vatikáni zsinat nyomán a szerzetesi élet megújulását szorgalmazta a modern világban, 14. Leo pápa háláját fejezte ki a rendfőnök nők nemzetközi uniója minden tagjának, hogy hűséggel és bátorsággal végzik küldetésüket. A szervezet 1965. december 8-án történt megalapításának 60. évfordulója alkalmából. Onach Oshia nővérnek, a szervezet elnökének címzett levelében a pápa hangsúlyozta. Csatlakozom hozzátok hálával azért, ahogyan az Unió előmozdította ezt a küldetést. Emlékeztetett arra, hogy a szervezet 60 év során hogyan teremtett teret a párbeszédre mind a 6 kontinens előjárói között, megosztva karizmáig gazdagságát és a Szentlélek ajándékait az egyház és a világ javára. Leo pápa rámutatott, hogy a jelenlegi időket gyors változások és számos sürgető szükséglet jellemzi. Kiemelte, hogy a szerzetes nők elkötelezettsége a határvidékeken, az együttműködésben és a misszióban az evangélium erőteljes tanúságtételévé válik. Az a tény, hogy ez az évforduló egybeesik a remény szentévével, különös kegyelem, tette hozzá 14. Leo. Ezért annak a kívánságának adott hangot, hogy ebben a szent időben az Unió újítsa meg minden tagjában a hívást, hogy zarándokok és a remény missziós tanítványai legyenek, olyan nők, akik a megszentelt életben gyökerezve és a lélek vezetésével segítenek felébreszteni a bizalmat, begyógyítani a sebeket, és együttérzéssel és örömteli kitartással kísérik Isten népét. A pápa azzal zárta levelét, hogy Máriára, az egyház anyjára és a hűséges tanítványság példaképére bízza őket. Az Una Oshia nővér által kiadott nyilatkozat szerint 60 évvel ezelőtt alapították a rendfőnök nők nemzetközi unióját, hogy egyesítsen, meghallgasson és építse a szeretet közösséget. Ma egy olyan történelmet ünneplünk, amely folyamatosan fejlődik, a jövőbe tekint és nyitott az új horizontokra. Bejelentette, hogy a 60. évforduló alkalmából a szervezet bemutatja a Megszentelt Élet egy átalakító remény című új dokumentumfilmjét, amely nyomon követi a világméretű női szerzetes rendek hálózatának útját, és történeteken, kultúrákon és kontinenseken keresztül mutatja be a Megszentelt Élet kortárs arcát.
Világnyelv. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Advent 4. vasárnapjára.
Szent Józsefről csak annyit ír az evangélium, hogy igaz ember volt. Ez a kijelentés azonban 6 rövid gondolatot juttatott eszembe erről a csendes emberről. Az első gondolat. Mivel csak annyit olvasunk róla, hogy igaz ember, ebből következik, hogy háttérben van. Amikor színdarabot nézek, ritkán gondolok arra, hogy milyen nagy szerepe van a súgónak és azoknak, akik a szereplők sikerét biztosítják. Mit tennének a szereplők a háttér emberek nélkül? Azok nélkül, akik a kulisszák mögött vannak. S mit tennének a rendező nélkül, akinek elképzeléseit megjelenítik? Az igaz Isten is mindig háttérben van. Megbíz mindenkit egy személyre szabott feladattal, amely csak az övé. Lehet, hogy háttérben, a kulisszák mögött, vagy épp előtérben, a lényeg mégis az, hogy teljes szívvel éljem át a szerepem, ne csak eljátszam, vagy megjátszam azt. Józsefet azzal bízta meg a mennyei atya, hogy helyettese legyen a földön, vállalja az apai szerepet, legyen jelen Jézus és Mária mellett, védje, őrizze őket. A háttérben élő Isten háttér szerepet bíz Józsefre. A második gondolat. A háttérszereplők csendben vannak, de jelenlétük biztonságot ad. Isten is a csendben beszél, ezért csak akkor értem őt, ha csendben maradok. A zajban is akkor hallom meg őt, ha csendben maradok. József a csendben gyötrődik, hogy mit évő is legyen, amikor kiderül, hogy jegyese gyermeket vár. A törvény szerint el kell bocsátani a Máriát, de ő, igaz ember lévén, nem akarja nyilvánosság elé vinni, hiszen ismeri jegyesét. Nem érti a titkot, csak megérzi és megsejti. Ezért úgy töpreng, hogy szívében forgatja a dolgot. Ez azt jelenti, hogy nem egyedül akar dönteni, hanem megbeszéli Istennel. S mivel Isten a csendben beszél, ezért a csendben figyel rá, és szívében forgatja az ügyet. A harmadik gondolat, a csendben adott válasz álom formájában történik. József hisz az álomnak, Isten elfelejtett nyelvének, s megváltoztatja tervét. Engedelmeskedik a belső hangnak, amely álom közben is megszólalhat, és sokféleképpen. A negyedik gondolat, az álomban meghallja Isten hangját. Akkor értem meg egy álom üzenetét, ha megébredés után tudom, hogy mit kell tennem. József megérti, hogy nem kell félnie. Megérti a titkot, de magában kell hordoznia egy életen át. Úgy sem hinni el neki senki, de ő érti szívében is, hogy ki lesz a születendő gyermek. Amikor szívemmel kezdem érteni a titkot, elviselhetővé válik annak terhe. Könnyű teher, mert aki rám adta, segít. Ötödik gondolat, amikor József megébredt, másképp dönt. Ez többet jelent, mint csupán azt, hogy hitt feleségének és bízott benne. Kétségtelenül ez is benne van, de ami igazán fontos, hogy Istennek hisz, s elméjében is enged, engedelmes. Egyebek között a fiúnak, aki a nagy meglepetés volt, a Jézus nevet adta, ahogy megmondták neki. Ez program, a megváltás, a szabadság programja. Micsoda ígéret. S neki, Józsefnek kellett ügyelni erre a gyerekre. Egyszerre tőle, Józseftől függött az emberiség sorsa. Ma ennél jóval kevesebb felelősséget is csak vonakodva vállalunk el. Ami a felelősséget és a pszichikai terhet enyhítette, elviselhetővé tette, az a különös azonosság a Jézus és az Emmanuel között. Azért válthat meg az ember Jézus bűneinktől, mert vele és általa velünk az Isten. Azóta és mindörökké, a világ végéig, ahogy azt megígérte. Hatodik gondolat, nem csak Józsefnek ígéri meg, hogy vele van, hanem bárkinek, aki felismeri az Úr közeledését és jelenlétét, szívében forgatja, és majd elméjében érteni kezdi. Ezt követően pedig enged az isteni üzenetnek, és átadja magát neki. A titkot hordó szívek pedig mindig csendesek. De hát nem vagyunk-e mi keresztények szintén titkot hordozó emberek? Hitünk tele van titkokkal. Hogy érzékszerveink ellenére hisszük Jézus jelenlétét az oltári szentségben, kinek beszéljünk erről? Hogy a szenvedés közepette is bízunk a gondviselésben, kinek magyarázzuk? Inkább diszkréten hallgatunk róla. A titok magunkba zárása csendessé, hallgataggá tesz. Éppen ezért karácsonyra ne harsánykodással, zajjal készüljünk, hanem belső elcsendesedéssel. Istennel is csak a csendben találkozhatunk. Aki belsőleg értékes emberi akar válni, el kell sajátítania a tartalmas csend nyelvét. Ez az egyetlen világnyelv, amelyet mindenki megért, ha hangolódik rá. Ez a világnyelv érteti meg igazán az Emmanuel szó jelentését, amelyet csak Máté evangélista használ, s evangéliumát is ezzel az üzenettel zárja. Veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Kell lennél nagyobb ajándék?
Világnyelv. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Advent 4. vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük, hogy hallgattak bennünket. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel advent szent idejéről elmélkedik.
Amikor megjön a december, hajnali misét tartok. A hajnali kék ködben, amely olyan, mint a szilva hamva, süveges, lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé, és telitorokkal énekeltetik az ó fényességes szép hajnal kezdetű ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti azt mondjátok, nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget, és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek, és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedv. Titokban vásárolják szeretteiknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljék együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, amelyet Szentestének neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül. Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból, a Diósgyőri Plébánia csoportjával. Mai műsorunkban egy kicsit az adventi hagyományokról és köztük a hajnali szentmiséről, a Rorate szentmiséről elmélkednénk. Éppen ezért a mai műsort egy idézettel kezdtem, Kosztolányi Dezsőnek a hajnali szentmiséről, Rorátéról írt gondolataival. Nagyon szép és mély gondolatok ezek, ahogy leírja ennek az ősi hagyománynak, ennek a szép egyházi hagyománynak a lényegét és az élményét, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok ember számára valóban igazi élmény talán gyerekkora óta. Régen, amikor azért még az időjárás hagyományosabb volt, mondhatjuk így, az öregek, idősek talán emlékeznek arra, hogy amikor ők gyerekek voltak, akkor már ilyenkor, november végén, december elején már talán ropogó hóval, hóban a lábuk alatt igyekeztek a hajnali szentmisére, ami talán akkor még latin nyelven volt, és még emlékeznek arra, hogy az elnevezés az pontosan ennek a reggeli szentmisének a kezdő énekéből származik, amit a latin nyelvű szentmiséken énekeltek annak idején. Rorate Coeli de superet nubes pluant justum. Így kezdődik ez a szép ének, amit, ha minden igaz, a műsor elején hallhattunk bevezetőként, aminek a népiesített, fordított változatát gyakran énekeljük adventban, Hozsanna énekeskönyv 2. számú énekét, harmatozzatok égi magasok, téged vár repedve a halandók lelke, jöjj el édes üdvözítő. Vagy az Énekről egyház énekeskönyv változatát, harmatozzatok egek onnan felülről, és a felhők hozzák az igazat, nyíljék meg a föld és teremje az üdvözítőt, introitus. Ezek azok a gondolatok, amelyek az embernek irányt adtak régen is, és ma is, a sötétségből a fényre. Éppen ezért nagyon sok templomban szokás, nagyon sok közösségben, hogy a hajnali szentmiséget ugye sötétben tartják, csak gyertyák világítanak, hiszen amikor elindulunk 5:30-6 tájékán a templomba, korom sötét van még, és amikor kijövünk a templomból, akkor már látjuk, hogy megvirradt, és a sötétségből a fényre lépünk ki. Ez mind-mind szimbólum, annak szimbólum, hogy a meghívásunk arra szól, hogy eljussunk a sötétségből a világosságba. Kérdezlek titeket, hogy milyen élményeitek vannak a hajnali szentmisével kapcsolatban. Nem tudom, hogy ki szeretné kezdeni, valamelyikőtek bátran.
Érdekes, mert amikor így olvastad ezt az idézetet, nekem az jutott eszembe, amikor még nem voltam keresztény, és kerestem az utamat a Jóistenhez, és nagyon megérintett a reggeli Rorate mise. Még akkor ugye nem tudtam, hogy miről is szól ez a, ez az időszak, ez az adventi készülődés. Emlékszem, hogy nekem borzasztóan, hát mondhatni így, hogy tetszett, tehát nagyon megérintette a lelkemet az, hogy csendben el lehet mélyülni, a gondolataim azok a Jóisten felé nagyon jól tudtak mozogni. Aztán nyilván ez változott akkor már, amikor megkeresztelkedtem, és utána már ugye tudatosan készültem az adventi időszakban. Ezek a alkalmak, ezek a reggeli roráti misék, ezek mindig egy kicsit segítettek ebben a készülésben, ebben a lelki felkészülésben.
Én kisgyerekkorom óta jártam a rorátékra, hát most már, hogy felnőtt vagyok, igazából már most annyira nem mindig, ugye, tehát, hogy mérlegelnem kell, mit vár el tőlem a Jóisten, de gyerekkoromban is, és most is csodálatos élmény. De azt érzem, hogy úgy árad a kegyelem ezeken a szentmiséken, felénk, mert hogy ez egy áldozat, és aki az Istenért meghozza ezt az áldozatot, azt gondolom, hogy az Úr bőkézzel osztja a kegyelmeit ezekért, az áldozatokért. Úgyhogy én nagyon szerettem, mindig volt egy olyan belsőséges hangulata, ami azt gondolom, hogy elengedhetetlen a karácsonyi készülődéshez, hogy megszülessen a szívünkben is Jézus. Tehát a Roráta Szentmise az ez egy csodálatos út, úgymond karácsonyig, amit érdemes végigjárni.
És mi a Rorátének a különlegessége szerintetek? Mert azt lehet látni, aki már volt Rorátén, talán ez régen is így volt, meg ma is így van. Ugye a Roráti alapvetően hétköznapi szentmise, hiszen minden hétköznap van reggel, de alapvetően nem kétszer, hanem háromszor, négyszer, ötször annyian vannak, mint egy átlag hétköznapi szentmisén. Tehát, hogyha egy évközben bemegyünk egy templomba, mondjuk vidéken, faluhelyen, 8-10-15 ember, városon 20-30 ember, de például a Roráti miséken, én most megszámolgattam a múlt héten azért, akik voltak, olyan 80-an, 70-en, 80-an, 90-en, tehát jóval többen, de szerintem ez vidéken is így van, hogy jóval többen elmennek egy hajnali misére, mint egy átlag hétköznapi misére. Mi lehet az oka ennek a megérintettségnek, vagy mi vonz ennyi embert hajnali 6 órakor a templomba?
Szerintem a kegyelmek, amiket kapnak. Mert hogy igazából ez egy olyan áldozat szerintem, amit úgy nem hoz meg az ember, hogy na csak azért, mert el kell menni, meg mindenki jár, mert azért nem mindenki kell fel 5-kor, meg 5:30-kor, csak azért, hogy na most mindenki jár, én is elmegyek, és fú, de jó buli. Hanem egyszerűen tényleg érezhető, kézzel fogható az a rengeteg ajándék, amit az Isten ad nekünk ezért az áldozatért. Csak ezt tudom mondani, amit az előbb, ugye, hogy ezért.
Szerintem biztos, hogy megragad mindenkit a hangulat. Sokkal könnyebb bizonyos szempontból a Jóistenhez közel kerülni akkor, amikor a külsőségek is hozzájárulnak ehhez. Nekem ez a lecsendesedés, amiről beszéltünk már sokszor, hogy a misén és az aktív részvételt szerintem nagyon segíti sok embernél, nálam is egyébként, hogy még koncentráltabban oda tudjak figyelni, ne terelődjön el a gondolatom máshova. A másik dolog szerintem pedig az is, hogy túl az áldozaton, hogyha egy praktikusokat nézünk, szerintem nagyon sokan a munkájuk révén jobban meg tudják azt tenni, hogy mondjuk a hajnali misére eljönnek, mint a reggeli hétköznapi misékre, mert ugye nem biztos, hogy időbeosztásban belefér.
Hát biztos, hogy van egy praktikus oka is ennek, de valahogy mégis azt érzem, hogy úgy elvarázsolja az embereket ez a mise, és talán valóban ez lehet, hogy igen, nagy áldozatot kíván az, hogy valaki eljöjjön hajnali szentmisére, mert gyakorlatilag azt jelenti, hogy amúgy is, aki korán kell a munkája, vagy a gyerekei miatt, vagy stb. Reggeli dolgai miatt, most még korábban kell kelnie ahhoz, hogy a napi rutin is meglegyen, illetve még ezt be tudja építeni pluszba, hogy igazából egy 40 percet, 35-40 percet gyakorlatilag el kell vennie az életében valamilyen más területről ahhoz, hogy reggel ugye el tudjon jönni a hajnali szentmisére, és ez biztos, hogy mindenkitől áldozat, de azt gondolom, hogy egyetlen egy Istenért hozott áldozatunk sincs, és nem lehet jutalom nélkül, és ez az, amit szoktunk mondani, ez a szegény asszony két fillérje, hogy tényleg csak azt tudjuk bedobni, ami tőlünk telik, de hogy azt az Isten megjutalmazza, vagy visszafordítja ránk. Nézzük meg, hogy mi is ez a Roráte mise, hajnali szentmise, milyen hagyománya van ennek, illetve mi a lényege ennek a hajnali misének, hogy miért van reggel 6 órakor korán ez a hajnali szentmise. Régen a hajnali misét angyalmisének, asmisének mondták, azért, mert ugye ezt hagyományosan a rorátékat az adventi szentidőben a pirkadat előtt reggel 6 órakor mutatták be. A megváltó várásának és a Mária tiszteletnek a nép által megszeretett megnyilvánulása. Kezdetben a karácsony előtti 7, a 8. századtól pedig a karácsony előtti 9 napon mutatták be. Tulajdonképpen egy 9-ed volt, hogy ezzel készültek karácsonyra, hogy 9 napon keresztül hajnalban keltek és mentek el a templomba. Aztán utána ezeken a napokon énekelték az óantifónákat, ugye azokat az antifónákat, amelyek ugye megéneklik Jézus születés előtti várakozást, Jézus különböző prófétai neveivel, ahogy megnevezi őt a Szentírás. Aztán Közép-Európában már a középkorban advent egész idején végezték, és ilyenkor az volt a különleges, vagy nagyon-nagyon sok templomban még az a különleges, inkább mondjuk így Magyarországon kívül, mert most már itt egy kicsit általános lett az, hogy ezt a misét is lila színben mondják a hétköznapi misének megfelelően, ami nem teljesen állja meg a helyét, mert ugye alapvetően ennek a misének az ősi hagyománya az, hogy Szűz Mária tiszteletére felajánlott szent mise, tehát a pap a szűzanya adventi miséjét imádkozta, a szűzanyának vannak különböző misek könyörgései különböző időszakokra, és erre az időszakra az adventi votív misét imádkozta, és külön szent leckével Izajás prófétának a 7. fejezetét olvasták fel ilyenkor, az Emmanuel jövendülés, ugye a velünk az Isten, ezt talán sokan hallottuk és ismerjük. És evangéliumként mindig a Lukács evangéliumának az első fejezetét olvasták fel ilyenkor, az angyali üdvözletnek a történetét. Gyakorlatilag a szentmise könyörgései alapvetően március 25-éről gyümölcsoltó boldogasszonyról szóltak, és tulajdonképpen antifónái és mindenféle imádsága, hogy az adventi időszakot hozta, az advent 4. vasárnapjáról vették, tehát egy ilyen külön mise szándék, vagy külön mise imádság, ami úgy van összeállítva, hogy benne van az adventi várakozás, benne van a karácsony története Jézus fogantatásával, az angyal megjelenésével, Szűz Mária és az angyal találkozásával, párbeszédével, és benne van az a Mária tisztelet, annak a hagyománya, amit a nép már ősidők óta, évszázadok óta próbál megélni. Ugye régen glóriát, vagyis dicsőséget is énekeltek, hiszek egyet is imádkoztak, ami ütközik ugye a hagyománnyal, hiszen biztos mindannyian tudjuk, vagy észrevettük, akik járunk szentmisére, hogy az adventi időszakban nincs dicsőség a szentmisében, az Uram irgalmaz után rögtön a könyörgés jön, hiszen az angyalok ünnepélyes énekét, a dicsőséget, azt majd karácsony éjszakáján énekeljük először, illetve a főünnepen, tehát ilyenkor nincs, ezért a Szent Szék megengedte 1892-ben Pannonhalmának, 1958-ban pedig az egyházmegyéknek, ugye az esztergomi főegyházmegyének is azt az ősi szokást, hogy kiváltságként Magyarországon énekelhették a Rorátén a dicsőséget is. Tehát gyakorlatilag ez egy teljesen ünnepélyes szentmise Szűz Mária tiszteletére, amelyen még dicsőséget is énekelhettek a reggeli szentmiséken, a hajnali miséken. Azért nevezték aranyos misének, mert hogy ilyenkor a miseruha színe Szűz Mária tisztelete szerint fehér lett volna, de legtöbb templomon a hagyomány szerint aranyszínben, aranyszínű miseruhában végezték ezt a misét. Erre volt sok helyen, meg megvan most is egy külön fenntartott arany miseruha, amiben ilyenkor miséztek. Az angyalos mise elnevezés pedig azért keletkezett, mert hogy ezeknek a szentmiséknek a végén kötelező volt elimádkozni az úrangyalát. Minden roráte mise az úrangyala elimádkozásával ért véget, ezért angyalos misének is nevezte a népnyelv, hiszen azt mindenki megvárta még a mise végén, amíg elénekelték, vagy elimádkozták az úrangyala imádságot. Ezért nevezték angyalos misének. Aztán a II. Vatikáni zsinat után az adventi hétköznapok mindegyike külön mise szöveget kapott, külön jelentőségűvé vált a december 17-e és 24-e közé eső hét. Ezért december 17-e és 24-e között akkor már csak lilában szabad végezni a szentmiséket, és az adott napnak a saját mise szövegével. De addig, továbbra is december 17-éig lehetőség van arra, hogy a reggeli A Rorate szentmiséket Szűz Mária tiszteletére ajánljuk fel, ami az egyháznak ősi szokása, és fontos, hogy ezt a hagyományt, ezt a szokást életben tartsuk. És akkor egy picit itt meg is állhatunk, hogy nektek így a eddigi hitéletetekben, múltatokban mi az, amit a Rorátékon vagy az adventi hagyományokban úgy fontos, és ami úgy megérintett vagy megérint benneteket így az adventi időszakban? Mi az, ami olyan kiemelkedő lehet a ti életetekben?
A Zsolozsmát egy picit próbálom úgy koncentráltabban végezni, ha mennyire időm van, de igazából a lemondás az, hogy próbálok mindig valamiről lemondani, tehát készülni, hogy igyekszem ebben az időszakban különösen arra figyelni, hogy én is adjak valamit az Istennek.
Hát amit mi kialakítottunk így a kis családunkban egy szokást, hogy ugye az adventi koszorú körül folyik az esti imádság, és ez egy, ahogy meggyújtjuk a gyertyákat ugye szépen hétről hétre, még meghittebbé, meg még mélyebbé tudja tenni az imádságot is.
Nem tudom, Kriszta, te hány éves korodtól jártál Rorátéra gyerekként? Mi az, amire emlékszel?
Szerintem általános iskola, 8-9 éves koromtól.
Ezen érdekes, hogy sok gyerektől kérdeztem az iskolába, hogy volt-e már Rorátén, és mondta, hogy soha nem volt még, és akkor, hogy próbálom így a gyerekeket, a minisztránsokat a iskolában és a diákokat bíztatni, hogy legalább heti egyszer, vagy egész adventben legalább egyszer, hogy jöjjenek el a Rorátér, és van olyan hetedikes, nyolcadikos diák, hogy mondta, hogy soha nem volt, amúgy rendszeresen járnak templomba, édesapja is, édesanyja is, és mondta, hogy az édesapja sem volt soha, de már vagy 30 éve jár templomba, de is soha nem voltak, és azt érzékeltem, hogy nagyon sok szülő félti a gyerekét felébreszteni reggel, hát olyan korán van, meg olyan, hát még kicsik még a gyerekek, meg nem kell még nekik, meg elfáradnak, meg hát az iskolában olyan sok mindent tanulnak, hogy nem bírják ki, túlfáradtak lesznek, hogy erről ti mit gondoltok, hogy érdemes a gyereket, vagy el lehet-e hozni a gyereket Rorátéra? Én nem tudom, én azt hiszem, hogy 9 vagy 10 éves koromtól jártam, de én minden áldott nap mentem Rorátéra, és akkor én gyerekkoromban én állami iskolába tanultam, nem egy házi iskolába, de mi a 29-en voltunk az osztályba, és abból a 29-ből legalább 15-en jártunk minden reggel. Én emlékszem erre a szép időszakra azért. Volt református osztálytársaim is, jöttek velünk rendszeresen.
Nekünk is, tehát így a közösség járt mindig, és akkor ott találkoztunk, és ez olyan jó volt, hogy utána egy picit, nagyon jók ezek a közösségi összejövetelek, hogy utána néha van reggeli, például, és akkor lehet beszélgetni az idősebbekkel, fiatalokkal, ez nagyon jó. De azt gondolom, hogy ilyen megengedő szülők vannak most porondon, tehát igazából nagyon sok mindent megengednek a gyereknek, és ugye ez diktál, és hogy egy picit a lemondásra, vagy egy picit az áldozatról beszélni, szerintem nem ártana, hogy az ő nyelvi könnyű, nyilván ezt a szülők jobban tudják, illetve hogyha nem látja a gyerek azt, hogy a szülei járnak, akkor ő se fog elmenni templomba, tehát szentmisére sem, és a Rorátéra nem látja, hogy járnának, ugye nekem nagyszüleim jártak, én azért is mentem, tehát a nagyapám, nagymamám, édesanyám, az öcsém is, és akkor így mentünk szépen ennyien Rorátéra. Tehát nekem volt egy családi példa, és akkor ezért is.
De az érdekes, hogy én sokszor a vallásos családoknak a gyerekeit se nagyon látom, tisztelet a kivétel, mert persze van, akinek ez fontos, de hogy úgy sok embernek nem fontos, és nem arról van szó, aki a munkája miért nem tud jönni, hanem azok, akik amúgy meg ráérnének, de igazából úgy.
Mert én azt gondolom, hogy bocsánat, tehát, hogy a felkelés nehézsége fontosabb, mint az az ajándék, amit igazából ott kapunk. Azon túl kell jutni, tehát nekem is nehéz felkelni sokszor, de azon át kell lépni, azon átlendít az Isten, és ami utána következik, az az igazi kincs és ajándék. Csak odáig már nem jutnak el, hanem csak a nehézséget látják benne, nem a szépségét, meg azt, amit mondtál zenén, ugye meg amit én is próbáltam, hogy az áldozatért ugye kegyelmek járnak cserébe. Ezt már nem. Én azt látom, hogy az emberek mindig a nehézséget fogják meg először azokban a dolgokban, amik érnek a kényelmi zónájukból egy kicsit kibillenti.
Igen, csak az a furcsa, hogy például a gyerekek, hogy mesélik az iskolában, hogy sokszor hajnal 2-3-ig számítógépeznek éjszaka, azt megengedi a szülő, hogy mondjuk egy gyerek 2-3-ig nyomkodja a telefonját, tehát én le vagyok döbben, amikor 11-12-13 éves gyerekek hajnal 2-ig számítógépezhetnek, és nyomhatja a telefonját, meg az internetet, de ugyanakkor Rorátéra meg nem engedik el a gyereket.
Nem fontos az Isten még. Tehát még nem elég fontos az Isten szerintem. És amikor majd, tehát hogy fontossá kellene, hogy váljon, meg érteni kellene, hogy mi zajlik egy szentmisén. De nagyon sokan nem értik. Nem fontos az Isten az életünk, mert azt gondoljuk, hogy minden miattunk van, minden értünk van, minden jó. Történik, hogy minek elmenni megköszönni? Miért kellene ugyan valamit adnom az Istennek, hiszen hát mindenem megvan. Hát most ugyan már. Tehát én ezt is kiérzem belőle. igazából.
Hát igen, valószínűleg ez is része a dolognak. De nyilván felkelni senkinek nem könnyű. Hát én is, amikor reggel csereg az órám 5 óra pár perckor, hát akkor sok minden eszembe jön, de nem az, hogy most én fel szeretnék kelni. Tehát nagyon kutya nehéz reggel fölkelni, de az, hogy utána percek alatt átfordul, vagy az ember, hogy betette a lábát a templomba, az Isten kegyelme annyira meg tudja érinteni, hogy minden álmosságát elfelejti.
Csak ide el kell jutni, amit mondtam, tehát nem a nehézséget látni, és azt mondom, hogy fú, akkor visszafekszem, azt mondom, jó, ezen akkor Isten kegyelméből átlépek, és akkor eljutok a templomba.
Nem tudom, érdekes, amikor kisgyerek voltam, hát én borzasztóan utáltam fölkelni, tehát hogy amúgy évközben, tehát 8-ra mentünk iskolába, én még 7 óra 50 perckor otthon bogaráztam, tehát engem nagyon nehezen lehetett fölébreszteni, már minden be volt a szobámba kapcsolva, villany, rádió, tévé, minden, csak hogy valahogy fölébredjek. De amikor Horátéra kellett menni, tehát én már sokszor 5:30-kor már úton voltam. Tehát akkor sokkal könnyebben fel tudtam kelni, mert hogy na, ennek volt egy ilyen ereje, hogy akkor most Horátéra megyünk. Igen, meg a kegyelem is, hogy megyünk, és hogy ott tudtam, hogy az annyira jó
hát,
lesz.
Igen, mert tudtad. És hogy ezt nem jut el az emberekig szerintem.
Na megkérdezzük Timit is, hogy ő hogy látja a dolgot.
Szóval ezzel egyet tudok érteni, hogy jó példát kell mutatni nyilván a gyerekeknek, csak szülőként akkor nehéz, amikor előttem sem volt jó példa, és a saját magamnak kell úgymond megteremteni, vagy magamnak is meglátni azt a előttem lévő jó példát másokban. És valóban a kegyelem az óriási és fantasztikus dolog, hogyha az ember túl tud lendülni azon, hogy a könnyebb ellenállást azt legyőzze, ugye, mert sokkal egyszerűbb megmagyarázni, hogy majd holnap, majd a jövő héten, majd nem tudom mikor, de ugye nyilván ez az advent azért egy zárt időszak, tehát itt, ha aki lemarad, az kimarad, tehát azért valamit valamiért fel kell ajánlani, és szerintem ez az áldozat, ez mérhetetlen kegyelmekben részesít mindenkit. Nekem mondjuk szerencsés a helyzet, mert a két nagyobb gyermekem az ugye egyházi iskolába jár, és ott van rendszeres rorátja. Nem kötelező ugyan részt venni, de a fiúk szívesen mennek. Úgyhogy nekik annyi könnyítés van, hogy ők nem reggel 6-ra járnak, hanem 6:30-ra, de mondjuk amire oda kell érniük, akkor szinte majdnem ugyanez a helyzet, hogy akkor kell elindulniuk, mint hogyha ide jönnének. De ők például nagyon szívesen mennek. És ott megvan a közösségnek még az a plusz ereje, hogy ugye ott az osztályok, a kijelölt osztályok egyszerre mennek. És akkor utána ők már van még egy kis idejük az iskola kezdésig, és akkor tudnak beszélgetni. Régen, amíg ugye a Covid helyzet előtt volt ilyen közös reggeliük is, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó megtartó erő is egyébként.
Na hát ezen biztatás alapján még van néhány napunk karácsonyig, már nem sok, de igazából hát, ha még el tudunk menni legalább egy Rorátéra, és hát azt kívánjuk mindenkinek, hogy ne féljen áldozatot vállalni, hiszen minden Istenért vállalt áldozat meghozza a százszoros gyümölcsét, és így készüljünk most a Szentestére, karácsonyra, ne a főzésbe, takarításba, rendrakásba, ajándékvásárlásba merüljünk ki, hanem próbáljunk elcsendesedni, imádkozni, család, együtt gyertyát gyújtani, készülni az ünnepre, így venni részt az éjféli szentmisén, így venni részt az ünnepi szentmisén, a családi ebéden, együtt, szeretetben, békében, mert hogyha a lényegtelen dolgokban kimerülünk, már nem lesz erőnk a lényeges dolgokra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk, műsoraink éjjel is folytatódnak, óránként hírekkel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Kultúrkör című műsorunk szól, melyben Farkas Erzsébet szerkesztőtársammal előbb Miskolc adventi programjait ismertetjük. A folytatásban az Imperfectum együttes tagjaival beszélgetünk egy sajóládi adventi koncertjük apropóján, végül pedig megismerhetik a Gárdonyi Géza Színház legújabb bemutatójának. Molnár Ferenc, a doktor Sándor úr című előadásnak az alkotóit. Egy órakor regionális hírösszefoglalóval és a kora esti hírmondóval, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorával jelentkezünk. 3:05-kor kezdődik Segíthetünk című műsorunk, melyben professzor dr. Felszegi Sára, a Miskolci Egyetem egészségügyi szakmai és módszertani központjának főorvosasszonya lesz a vendégünk, akivel a Magyar Tudományos Akadémia alapításának 200. évfordulója alkalmából rendezett konferenciáról is megosztunk önökkel egy előadás részletet. 4:00-tól zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bilincsik Márton, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Legyetek hát türelemmel, testvérek, az Úr eljöveteléig. Lám, a föld műves türelemmel vár a föld drága termésére, míg a korai és késői eső meg nem érkezik. Olvasom Jakab apostol levelében. A keresztény gondolkodás nem ismeri a nyárspolgári önelégültséget. A keresztény ember soha sincs készen. Nem lezárt a világképe sem. Nyitva áll minden filozófia, minden világot építő gondolat előtt. Nyitott a tudomány minden fejlődése előtt. Minden igazság a miénk. Minden a mi régi igazságainkat világítja meg. A keresztény világkép szüntelenül tágul. Bővül, míg egyszer bele nem nől a végtelenségbe, az örökké valóságba, az Istenbe. Az örök élet nem jövendő élet, mert a szeretet által már itt a földön belépünk az örökké valóságba. Természetünknél fogva él bennünk a jobb élet adventi vágya. Ez a vágy fejlődést, haladást, szociális átalakulást, boldogító életformákat sürget a földön is. De az élet vágya kiterjed azon túlra is. Egyéniségünk Krisztus szerinti érvényesülését is programba iktatjuk. Uram, te vezettél rá minket, hogy adventünk sóvárgás legyen, de ne menekülés. Vágyakozás legyen, de ne ábrándozás. Világunk mind kétkezi, mind szellemi építését, ne ideges türelmetlenség, hanem előre lendítő reménykedés kísérje.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabb jobban szólanom. Midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra.